társadalmi kérdések, kultúra, kikapcsolódás, egészség, fél órában az életről. Ez itt a Bokodil Podcast. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ebben a mai adásban, és 2021-ben, illetve a podcast történetében ez az első olyan epizód, ahol nem csak én beszélek, hanem van egy interjú partnerem is, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, Dóri, aki itt most velem szembe. Annak, hogy te vagy az első interjú vendégem, több fontos tényezője is van, amit így a hallgatók előtt is szeretnék feltárni. Az egyik, hogy te vagy a nővérem. Másrészt, hogy a Bokodil arculata a te nevedhez fűzhető, mert te készítetted az illusztrációt hozzá. És harmadrészt pedig a mai téma az nagyon aktuális, olyan szempontból, hogy te vagy a vendég, hiszen a környezetbarát életmódról fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy hogyan lehet erre az útra rátérni, vagy milyen lépései vannak. És a nyereményjátékhoz is kapcsolódsz, amit a mai podcast epizódban hirdetek meg ezennel ünnepélyesen, hiszen egy szerencsés nyertes egy Luffa szivacsot tud nyerni, ennek részletéről az Instagramon tudtok tájékozódni, és Luffa tököket termesztesz a saját kertedben, és ezekből a tökökből készült ez a bizonyos Luffa szivacs, ami a nyeremény tárgya is.
Hát sziasztok! Először is, mint Luffa szivacs, akkor beszélnék róla, hogy mi is ez a Luffa szivacs. Ez egy tök fajta, és egy tök fajtának egy termése, ami tulajdonképpen egy természetes szivacs lesz, egy ilyen kiszáradt formában, és Magyarországon azt gondolom, hogy most kezd talán egyre ismertebb lenni, és most kezd talán olyan rétegekhez is eljutni, hogy ez mi, meg hogy használjuk. De még mindig vannak olyan emberek, akik egyszerűen nem is hallottak róla, és fogalmuk nincsen, hogy ez mi, és látták nálam a Luffa szivacsot, és aztán kérdezték, hogy ez mi, ez valami tengeri korallnak valami termése, vagy ez micsoda. És tágra nyílt szemekkel hallgatják, amikor mesélem, hogy hát bizony, ezt Magyarországon tökéletesen lehet termeszteni, hogy ez egy tökfajta és egy természetes szivacs, amit mindenhol, ahol szintetikus szivacsot használnánk, akkor azt ki tudjuk váltani ezzel a természetes szivacssal, és az benne a csodálatos, hogy komposztálható, mivel hogy ez egy termés, de igazából a komposztálásra sincsen olyan mértékben szükség, mert hogy ez elkopik, nem marad meg ugye a kezdeti méretébe, hanem ahogy használjuk, hogy kopik, és tulajdonképpen ez egészet el is lehet használni, egész kicsi darabjáig. Mosógépben ki lehet mosni, hogyha úgy érezzük, hogy szükséges, és végig tudjuk használni, amíg akár el nem kopik, vagy amíg még kényelmes a mérete.
És hogyan fogtál bele, hogy jött vele szembe ez, hogy te szeretnél lufatököket termeszteni a saját kertedben, vagy hogy te személyesen így hogyan találtál rá, hogy szerezted be az első magokat?
Hát ugye, két kislánynak vagyok édesanyja, és miután megszülettek, egyre inkább folyt bele az életembe a környezettudatosság, és egyre inkább törekedtem arra, hogy fejlesszem ezt a fajta tudást magamba is, és szép lassan ugye így építkezek folyamatosan, hát most is folyamatosan tanulok. És tavaly előtt ősszel láttam erről a Luffa szivacsról egy videót, és a meghámozásáról, a pucolásáról, és hogy egyáltalán milyen területen lehet használni, és hát akkor beleszerettem, és azt mondtam, hogy hát akkor én tavasszal mindenképpen fogok Luffát termeszteni, mert ez mennyire csodálatos, és úristen, fantasztikus, úgyhogy beleástam magam, amennyire lehetett. Ugye nem sok információ van a magyar oldalakon erről, hogy milyen talajt szeret, milyen igényei vannak, egyáltalán bármit. Szóval tényleg eléggé felületes az információ, amit lehet róla találni, de összeollóztam minden oldalról a fontosabb információkat, és hát tavaly tavasszal neki indultunk, hogy akkor belevágunk egy ilyen Luffa termesztésbe, és az én drága férjem épített 3 magas ágyást, két magas ágyást összekötöttünk egy lugassal, mert hogy azt tudni kell, hogy a lufa az akár 2-3 méterre is fel tud futni, az egy futó növény, és hát egy elég erős tám kell neki, mert mind a term és mind a levele a növény azért egy elég robosztus növény. Úgyhogy így a drága férjem megépítette ezt a kis lugast, és hát már maga a mag beszerzése is egy külön történet volt, mert hogy nem kaptunk sehol. Hát már igen, csak március vége volt, és mindenhonnan azt olvastuk, hogy a február végén, március elején már el kell palántázni, vagy hát el kell ütetni, hogy elkezdjen csírázni, mert hogy nagyon hosszú 4-5 hét is lehet akár a csírázási folyamata. Hát nem kaptunk sehol magot, de végül egy nagyon picike kis webshopba találtam még elérhető magot is, és így meglett a magunk, de nagyon későn, április utolsó hetében tudtam csak elültetni, és hát féltem, hogy elkéstem, mert hát ugye, ha 4 héttel számoltam, akkor ugye mondom, hát május is lesz, mire én kiültetem ezeket a kis palántákat, és akkor hát nem fog beérni, féltem tőle, de hát nem tántorított ez a félelem, hanem csiráztattam, palántáztam, 6 magot ültettem el, abból 4 palánta nőtt ki, és ezt a 4 palántát, ezt el is ültettük, ezt sikeresen felneveltük, és ebből a 4 palántából tavaly ősszel 35 lufatököt születeltünk le.
Beszéltünk ugye most arról, hogy mi is ez a lufatök, illetve hogy a lufaszivacs ebből készül, de most egy ilyen praktikusabb kérdésem lenne, hogy hogyan tudjuk felhasználni ezt kifejezetten a háztartásban. Ugye mondtad, hogy minden területen, ahol a szintetikus szivacsokat használnánk, de hogy így bővebben erről mesélsz nekünk, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, vagy jobb-e, vagy rosszabb-e, vagy így nehéz volt hozzászokni.
Én először a fürdőszobában váltottam ki a szintetikus szivacsot, és ott kezdtem el alkalmazni, és utána jött a konyha. Fürdéshez imádom, tehát hogy ezerszer jobbnak tartottam első perctől fogva, mint a szintetikus szivacsot. Most is mai napig úgy gondolom, hogy 1000 milliószor jobb. A konyhában egy kicsit fura volt, ott volt az, hogy kellett egy ilyen 2-3 nap, hogy átálljak erre a dologra, mert ugye a szintetikus szivacs dörzsös része azért az egy erősebb dörzsölést csinál, míg azért a lufa, ha bevizezzük, akkor egészen felpuhul. Úgyhogy így egy kicsit jobban kellett dörzsölni, hogy hatékonyan mosogassak. De mondom, 1-2 nap alatt teljesen át lehetett erre szokni, meg hogy ugye a felhabzása a szintetikusnál azért az egy erőteljesebb felhabzás. A lufaszivacsnál ezt egy kicsit meg kellett szoknom, de most már nem tudnám elképzelni, hogy szintetikus szivacsot használjak mind a konyhában, mind a takarításhoz, vagy a fürdéshez.
És aki még nem látott mondjuk ilyen lufatököt, az így nehezen tudja elképzelni, hogy maga a szivacs az melyik részéből kerül felhasználásra, vagy hogy hogyan alakul ki azt, hogy ugye magát, ezt a végformátumot megkapjuk. Ez hogyan zajlik?
Hát, hogy össze kell leszüretelni. Én kísérleteztem, többfélét is kipróbáltam. Zöld állapotban is leszüreteltem, meg egy ilyen bebarnult, kiszáradtabb állapotban is. És tényleg ez az év, ez ilyen kísérletezésre ment tavaly, hogy mit, tehát mindent, hogy mit szeret, hogy mennyi a vízigénye, hogy mennyi a tápigénye, és így végig kísérleteztem, följegyzeteltem, hogy a később években a tapasztalatokat ugye tudjam pozitívan hasznosítani. Mikor leszüreteljük ősszel a tököt, akkor hát ideális esetben ugye egy kicsit ki van már száradva, könnyen le lehet fejteni a héját, és belül tulajdonképpen a töknek ez a rostja marad meg, és az alkotja magát a szivacsot. A magokat ki kell belőle ütögetni, jól át kell mosni, mert hogyha még egy kicsit korai állapotba pucoljuk, akkor ilyen ragacsos, és még egy kicsit úgy rajta vannak ezek a rost részek, amiket ugye így lemosunk, és kész, meg kimostuk, kiszállítjuk, és ennyi, és kész is van a szivacs, tudjuk használni. Föl tudjuk vágni ugye megfelelő méretre, nagyobbra, kisebbre.
Akkor különböző méretű szivacsokat termesztettetek egyébként, hogy így direkt vannak, amik gondolom nagyobbak, talán a fürdőszobában.
Igen, a fölvágásnál vágtam úgy, tehát a fürdőszobában nagyobbakat, konyhában, amilyen a mosogató szivacs, körülbelül akkor a méreteket vágtam, és úgy van elrakva.
A fő kérdésünk ugye az az, hogy hogyan lehet egy környezetbarátabb életre rátérni, vagy erre az útra így rátalálni. És hát nyilván nem egyik napról a másik napra történt ez a te esetedben sem, hanem ez egy folyamat, meg ahogy mondtad, egy tanulás. Mert amit még így ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy ugye én most 20 éves vagyok, te meg már ugye a 30-as éveidben jársz, és ami nagyon érdekes generációs különbség talán, hogy így az én korosztályom már abban van most jelen pillanatban, hogy tudjuk, hogy van a globális felmelegedés, hogy mindenképpen fontos a fenntarthatósággal, mint dologgal foglalkozni. Míg például, amikor te voltál 20 éves, akkor szerintem ez még nem volt ennyire jelen, hogy nem volt erről ilyen fajta kommunikáció, vagy nem volt így felhájpolva. Szerintem ez is egy fontos előrelépés a témában, hogy tudatosabbak legyünk, és környezetbarátabbak. Te így mikor találkoztál először, vagy mi volt az a meghatározó pillanat, ami erre az útra, erre a környezetbarát útra így rátérített téged?
Hát talán az első ilyen találkozásom, mert hát ugye igen, nálunk 20 évesen nem volt. Tehát én 20 éves voltam, akkor azért ez nem volt téma. Mindenki vette a palackos üzlet, az volt a menő. Tehát nem, egyáltalán nem volt téma. És az első talán, amikor így találkoztam ezzel a dologgal, az a főiskolán, mikor óvodapedagógusnak tanultam, akkor egy olyan feladatot kaptunk, hogy hozzunk létre olyan újrahasznosítható tevékenységhez egy bármit, tehát hogy ez lehet egy kellék, egy dekoráció, egy bábelőadás, tehát bármi, de újrahasznosított dolog legyen. És akkor én ebbe annyira beleugrottam, és olyan lelkesedéssel álltam ennek a feladatnak neki, hogy onnantól kezdve ez egy ilyen imádott dolog lett számomra, hogy újrahasznosítok, és hogy milyen jó új funkciót, új életet adni egy olyan dolognak, ami már egyébként kidobásra lenne ítélve. De alapvetően is ehhez a hivatáshoz én azt gondolom, hogy hozzá is tartozik az, hogy a pedagógusok azok gyűjtögetnek, halmoznak és újrahasznosítanak.
Mik voltak azok a dolgok, amik így nehezek voltak számodra a gyerekek mellett az újrahasznosításban, illetve ebben a környezet barát életmódban, vagy mik azok, amik így most is akadályt jelentenek ebben?
Hát igazából a lemondás bizonyos dolgokról, vagy kényelmi cikkekről, vagy úgy általánoságban a lemondás az, ami talán nehezebb, főleg gyerekekkel, de azt gondolom, hogy ez a fajta lemondás, ez nem is lemondás, hanem inkább belefektetek a gyerekeim jövőjébe. De mindenképpen azért az egy kihívás, vagy egy nehézség volt, főleg így az elején, hogy olyan dolgokról mondjunk le, amit mondjuk a gyerek szeretne, hogy mondjuk a kispajtása olyat kapott, a kispajtása olyat vett, és akkor ő is szeretne, és akkor, hogy megértessem vele azt, hogy most azt mi miért nem vesszük meg, hogy akár egy dobozos kis üdítőt mérlegeljük, hogy most megiszom azt a 2 deci almalevet, és mennyi hulladékot termelek, vagy inkább vegyünk friss gyümölcsöt, és azt megeszegetjük hazafele, amíg jövünk a boltból, vagy vannak olyan játékok, amik maga a játék, amit érdemileg nyer belőle a gyerek, az mondjuk egy hüvelykúj méretű kis valami bigyó, és ahhoz olyan mérhetetlen szemét tartozik, nejlontól kezdve papírig meg fólia, hogy elgondolkozunk, hogy most ez a kis hüvelykúj méretű bigyó megérje azt, hogy 2 marok hulladék társul mellé. És ez a fajta lemondás, megátállás, ami nyilván az én gyerekkoromban még egy kedves dolog volt, és oda voltunk érte, és mai napig megvannak az ilyen kis figurák, és akkor úgy az ember átadná, hogy, mert én emlékszem, hogy nekem milyen öröm volt kibontani egy ilyen kis csomagot, és akkor ezt átadná az ember is, és akkor aztán jön a tudatos én, aki azt mondja, hogy hát ezt most mérlegeljük, ez nem biztos, hogy kellene.
És ha már itt szóba kerültek a gyermekeid, illetve hogy ugye te magad is édesanya vagy, meg ez a lemondás témaköre, szerintem egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk el így a környezetbarát élettel kapcsolatban, mégpedig a klímaszorongásnak a fogalmához, hogy ugye van ez a teher, amit így viszünk, vagy magunkra veszünk akarva-akaratlanul is, hogy nem tudunk egyszerűen mindenről lemondani. Tehát az, ahogy élünk, már nyilván termelünk valamennyi hulladékot, csak azt tudjuk valamilyen szinten korlátozni, hogy mekkora az a mennyiség. És ez a klímaszorongás hogyan kapcsolódik például így a gyerekneveléshez?
Nem gondolom, hogy rám jellemző lenne a klímaszorongás, mert hogy igazából folyamatosan az ember ebbe tanul, fejlődik. Tehát én is azon vagyok, hogy a háztartást, magunkat, a férjemet, a gyerekeket is folyamatosan tényleg építkezünk, tehát mint téglát téglára rakjuk ezeket az elemeket, és próbálunk jobbak lenni, és fejlődni, és én azt gondolom, hogy már az önmagában, hogy fejleszteni próbáljuk magunkat, vagy jobbá tenni, vagy egy icipicit is odafigyelni, már az számít annyit, amit nem is gondolnánk, hogy mennyire nagy súlya lehet. De nem érzem azt a szorongást, hogy most teljesen görcsösen mindig és minden áron kapaszkodjunk ezekbe a dolgokba, amiket az ember így a fejébe kigondol. Holott a szorongás viszont olyan mértékben meg néha egy kicsit ijesztően megjelenik, vagy megjelent akár rajtam is, vagy így a gyerekeken, ami most ősszel történt, hogy mióta ide költöztünk két házzal, arrébb a kert végében volt egy hatalmas nagy eperfa, de egy ilyen égigérő gyönyörűség, egy olyan színfoltja volt a látványnak, amit imádtunk nézni ősszel, télen, amikor tavasszal elkezdett zöldülni, és imádtuk. Tehát ez a fa volt az, amit mindig láttunk. Akárszor kilépünk a kertbe, azt a fát láttuk is. És hát tavaly megvették azt a telket, és sajnos ősszel kivágták ezt a csodálatos fát, és hát már sejtettem, hogy mi lesz ennek a fának a sorsa, és hát egyik nap már reggel hallottam a láncfűrésznek a hangját, és sajnos láttam is, hogy mi történik, és próbáltam tudatosan nem kinézni az ablakon, mert borzalmas volt belegondolni is, hogy ez a fa, ezt én nem fogom többet látni. És akkor a férjem kiment a gyerekekkel a kertbe, és valamiért kiabált az egyik kislányom, és reflexből szaladtam az ablakba, hogy kinézek, hogy mi történt kint, és akkor megláttam a fát, ahogy meg van csonkítva is. Annyira borzalmas látvány volt, olyan mély fájdalmat éreztem ettől, a látványtól, hogy elkezdtem sírni. És akkor bejött a kislányom, és akkor próbáltam ott könnyeimet eltörölni, és elrejteni, hogy ne lássa, hogy én most itt bent sírtam. És akkor kérdeztem, ránéztem, és kérdeztem, hogy mi az, mit szeretnél, és akkor legörbült szája is, és végtelen szomorú arccal mondta nekem, hogy anya, sajnálom a fát. Na és akkor az volt az a pont, amikor így teljesen eltört a mécses, és elkezdtem zokogni, és mondtam, hogy én is. És akkor átölelt, és álltunk, és csak sírtunk, és öleltük egymást, és borzasztóan fájdalmas volt. Akkor éreztem azt, hogy lehet, hogy ez sok volt, hogy az én fájdalmamat a fa iránt, azt most átültettem a kislányomba. És akkor így napokig láttam rajta azt a szomorúságot, amit nyilván én is éreztem magamba, de én egy felnőtt vagyok, tehát az a felnőtt, azért vannak eszközei, hogy kezelje azt a fájdalmat, és ezt, ami okozza. Viszont a kislányom, aki egy 5 éves kislány, neki nincsenek ilyen eszközei, és azt látta rajta, hogy nagyon magával vitte ezt, és folyamatosan állt az ablakba, és nézte a fának a helyét, és nézte, hogy már csak egy ága van, már csak egy tönkje van, és éreztem egy ilyen anyai érzést, hogy valamit tenni kell, hogy segítsek neki, hogy ezen túl tudjon jutni, és akkor az ölembe vettem, és akkor megbeszéltük, hogy sajnos ezzel nem tudunk mit csinálni, mert nem a mi telkünkön van, nem, ezt nem mi irányítjuk, és hogy vannak, amiket mi nem tudunk irányítani, és hogy mi egyet tudunk tenni, hogy amennyi fát csak lehet, ahogy annyit mi előtetünk. Ha apa hazajön, akkor elmegyünk egy faiskolába, és választunk fát. És akkor így aznap vettünk 3 fát, amit el is ültettünk, hogy ezzel is így oldjuk, de közben meg félek, hogy egy olyan súlyt kap a gyermekem tőlem, mint az anyukájától, amit még nem feltétlen biztos, hogy egy ilyen 4-5 éves gyereknek át kéne élnie.
Szerintem ez egy nagyon megható pillanat így a beszélgetésünknek, és én így személy szerint azt gondolom, hogy bár még ugye nekem nincs gyerekem, szóval ilyen jellegű tapasztalat nincs a hátam mögött, de hogy így a gyerekeinket arra kell felkészítenünk, hogy bizony vannak problémák, meg nehézségek az életben, és nem eltakarni kell előlük, hanem pont így felkészíteni, és szerintem az a fajta nevelési mentalitás, ami ebbe így megmutatkozott ebbe a konkrét szituációba. Én azt gondolom, hogy ez az, ami így hosszú távon a társadalmat előrébb tudja vinni, és egy fenntarthatóbb jövőt tart, vagy mutat előre. Meg nyilván akkor emellett a nevelés mellett, amit te adsz a gyerekeidnek, akkor alapvetően ez a környezet fenntartásán alapuló életmód az átmegy, vagy átszívódik rajtuk, hiszen ez az alapminta, amit látnak nap, mint nap. De hogy mi ez a plusz, amit még ehhez így hozzá tudsz tenni, vagy mi ez az a fő gondolat, amit itt szeretnél átadni nekik?
Hát igazából az, hogy odafigyelünk a hulladéktermelésünkre, vagy odafigyelünk arra, hogy mit veszünk, az egy kisebb része. Én azt tudom átadni, ami belőlem legbelülről jön, ami igazán át tudok adni, mert én is annak élek. Az a környezetünk már önmagában való tisztelése, hogy a környezet tudatosság szóban benne is van, hogy környezet, és sokan úgy dobáloznak ezzel a szóval, hogy környezettudatosság így, környezettudatosság úgy, és magát a környezetet nem is tisztelik. Nincs benne az, ami szerintem számomra az elsődleges, hogy a környezetet, ami körülöttünk van, azt tisztelem. Hogy a saját portámon, amit lehet, megteszek a rovaroktól kezdve a növényeken át a fákig, és az elmúlt fél évben az volt a legszomorúbb, hogy azt láttam a saját legkisebb környezetemben, hogy fát fára vágnak ki, ami olyan szinten elborzasztott engem, és most nem arról van szó, hogy én itt egy fa mentő vagyok, hanem egyszerűen annyira borzalmas azt látni, hogy ami számomra a legcsodálatosabb teremtés, azt így csetintésre kivágják, és csak annyi, hogy megyek az óvodába, és az óvodával szemben van egy ház, ahol volt 2 darab szivarfa, és következő nap már nem volt ott, helyette ültettek 2 darab pampafüvet. Megkérdezem magamban, hogy de miért? Miért jobb az a pampafű, mint egy árnyat adó fa? Olyan lánc egy fa a természetben, a legkisebb rovartól, a madarakon át, az élőlényekig, mindennel úgy összekapcsolódik, hogyha ezt én nem tisztelem, és én nem veszem észre azt, hogy itt milyen lánc van a saját kertemben akár, akkor nem mondhatom azt, hogy én környezettudatosan élek, azzal, hogy nem veszek műanyag zacskót a boltba. Mert akkor inkább vegyem valaki műanyag zacskóba 3 almát, de ültessen legalább 1 évbe 1 fát, vagy azt az egyet, ami a kertjében van, azt gondozza.
Ehhez még az jutott eszembe, vagy amit így hozzá szeretnék kapcsolni, hogy ugye, amit így mondtál, hogy a környezetnek a tisztelete, hogy pont az is, hogy nagyon így az ipar ráugrott arra, hogy most ez egy ilyen fancy dolog lett, hogy környezetbarát, meg fenntartható élet, és nagyon sok olyan terméket generál, ami arra ösztönöz, hogy vegyen meg, és hogy a fogyasztói kultúra ránkba, ugye ez be van ívódva, hogy akkor vegyél ilyen olyan szatyrot, ilyen dizájnos csomagolásba, hogy akkor legyél ilyen dizájnos, fenntartható, és hogy szerintem meg pont ezáltal, amit te is mondasz, fogalmaztad meg a lényeget, hogy így nem kell a legszebb vászon szatyrot.
Igen, meg ha megveszem ezeket a divatosnak mondott nagyon szép, meg nagyon csiribiri ökozacskókat, az ugyanúgy egy vásárlói körforgásban vagyok. Tehát nyilván valamivel jobb választás, mint egy eldobható műanyag. Azonban ugyanúgy a fogyasztói társadalomnak a részét tenném ki, hogyha én most ezeket mind újonnan venném meg. Nyilván ez is egy olyan nézőpont kérdés, hogy ha egy kis vállalkozótól veszem meg, akkor őt támogatom, az megint egy más dolog, meg megint más dolog egy vásárlói láncnak a 300 forintos nejlonzacskóba becsomagolt ökozacskója, ami hát valljuk be, hogy azért azon el kell gondolkozni, hogy akkor tulajdonképpen méri meg jobban. Én azt a megoldást választottam, hogy itthon szétnéztem a háztartásba, és olyan anyagokból vartam, amiket már nem használtunk semmire, a ruhákból, vagy olyan ágyneműből, vagy bármilyen anyag, amit itthon fölleltem, és tulajdonképpen teljes egészében újra hasznosítottam az egész zacskót, egy forintot nem kellett rá költeni. Nagy varrástudás se igényelt, és talán ez volt az első ilyen, amit globálisan bevezettem így a háztartásba.
Tehát lehet mondani, hogy ez volt a vízválasztó a környezetbarát útra lépésed esetén, hogy így elhagytad a nylon zacskókat.
Így van.
És milyen további lépések valósíthatóak meg, akár olyan szinten, hogy mondjuk mint családanya a gyermekeknek a játékaiban, vagy a olyan mindennapi használati eszközökben, mint mondjuk a fogkefe, vagy tárolás, vagy hasonlók.
Igazából, mielőtt megszerettek a kislányaim az óvodában, nálunk a játékok fonott kosarakban voltak az óvodai csoportszobában, és ez valahogy olyan természetesen jött velem, hogy amikor megszeretett a kislányom, és lett egy pár játéka, akkor egyértelmű volt számomra, hogy egy fonott kosárban lesz az a pár játék is. És ez valahogy így indult el nálunk, hogy a játékok fonott kosárban vannak. És szintén a szakmámból hoztam haza azt is, hogy ugye az óvodai csoportban egy ilyen rotarendszerben működtek a játékok, és mindig cserélgettük egy-két havonta, és nem minden játék volt kint a polcon, hanem a szekrényben volt, és akkor cserélgettük, így mindig volt újdonság, és így a munkámból hoztam ezt is haza, hogy itthon is ugyanilyen rotarendszerben vannak a játékok, nincs minden elől, hanem a kosarakban vannak a játékok, és azt egy-két-három havonta, vagy amikor érzem, hogy most már úgy eljött az ideje, akkor cserélgetjük őket. Játékoknál pedig körülbelül 1 éves lehetett a nagyobbik lányom, amikor a családdal is megbeszéltük, hogy akkor mostantól kezdve ez a műanyag, gagyis lányminőségű játékok, azok ne kerüljenek a háztartásunkba. Onnantól kezdtem tudatosan törekedni arra, hogy tényleg nem a mennyiség, hanem a minőség legyen az, ami domináns, és tényleg olyan, amit mondjuk az én gyerekem, majd az ő gyerekének még át tud adni, mert fából van, vagy olyan anyagból van, textilből van, gyapjúból, vagy bármilyen anyagnak a keverésével, egy olyan minőségi játék, ami tényleg időtálló, és használja a fantáziáját a játékhoz a gyerek, és nem az legyen, hogy mindent megmond a játék, és nem kell hozzá fantázia, hanem nagyon fontos számomra, hogy fantáziával játszanak.
Így a beszélgetésünk végére egy ilyen összefoglaló kérdést szeretnék feltenni, hogy ha valaki mondjuk most fezegeti vagy kacérkodik a gondolattal, hogy egy fenntartható életmódra váltson, vagy akár mondjuk a saját kertjében ő maga termeszteni kezdjen valamit, akár lupatököt, akár egyéb zöldséget, gyümölcsöt. Mi az a praktika vagy tanács, amit mint induló személynek így átadnál?
Az első az, hogy csinálja, vágjon bele, és bátran kísérletezzen. A legfontosabb, hogy ezt így szeretettel és élvezettel csinálja, és bármit tesz már valaki a kertjébe, hogyha csak egy fél magot elültet, akkor azzal már csak adott is, és ő is csak nyer vele. És kudarcok nyilván mindenféle termesztésnél előfordulnak, vagy ültetésnél, de ugyanúgy öröm és sikerélmény is társul mellé, mert biztos nekem is volt, hogy valami nem sikerült, vagy nem termett, van, ami meg olyan hihetetlen mértékben nő, és olyan jól érzi magát pont ott, ahova ültettük, hogy csak adja nekünk azt az örömet, azt a pluszt, amikor ránézünk, elmegyünk mellette, amit semmi nem tud adni.
Egyébként a termesztésben, illetve így a kerti munkálatokban is szerintem megmutatkozik az a fajta kreativitás, amit mondjuk akár a festményeidben vagy illusztrációidban visszaköszön szintén. Így a kert esetében is fel tudod ezt használni?
Abszolút. Főleg az újrahasznosítást, abban már annyira kifejlesztettük magunkat a férjemmel, hogy mindent, amit itt, mikor megvettük ezt a házat, akkor azért sok minden itt maradt, és faanyagoktól kezdve téglákon át, az mind mi újrahasznosítjuk, és abból készült a kis teraszunk, a magas ágyásnak az alapja, de a legkisebb karóig is, amit mondjuk a paradicsom elé leszúrunk, még az is újrahasznosított. És ugyanígy a veteményesnél is az újrahasznosítás, a kreativitás az első perctől kezdve jelen volt, mert amikor az első évben egy kis veteményes kertet csináltam, akkor kellett egy kis öntözőrendszer, valami kis csepegtető, mert a napi egy locsolás az kevés volt, főleg a nagy melegben, úgyhogy itt abszolút a kreativitás volt az, ami előtérbe hozta azt a fajta csepegtető rendszert, amit akkor csináltunk, mindenféle vödröket meg szomszédoktól kértünk, műanyag palackokat, és abból csináltam minden kis palanta mellé egy kis csepegtető rendszert, amit elég volt egyszer feltölteni. Úgyhogy ezt is bátran mondom, hogy amit a környezetünkbe találunk, és már nincsen funkciója semmi, még abból is lehet valamit csinálni.
Szerintem ez egy nagyon jó végszó, hogy tényleg így mindenki nézzen körbe a saját házatáikán, és abból dolgozunk, ami van, ami körülöttünk van. Én kívánom mindenkinek, hogy ezeket a lufa szivacsokat egyik szerencsés nyertesek közé tartozzon, és egy ilyen lufa szivacsal térjen haza, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon hiteles és valós tapasztalat az, amit megosztottál most velünk. Úgyhogy szeretném megköszönni így a hallgatók nevébe is, hogy megosztottad velünk a tapasztalataidat. A nyereményjátékot megnézzétek, és hamarosan találkozunk. Én pedig...